Kiéni András kolozsvári sporttörténész írt egy könyvet Olimpiai Állam a Radnai Havasokban címmel. Nagyon kevesen tudnak arról, hogy Erdélyben valóban létezett egy olimpiai álom, vagyis Magyarország tervezett egy téli olimpiát Borsabányára, és ezt dolgoztat te fel a könyvedben. Elsőként arra lennék kíváncsi, hogy hol találkoztál te először ezzel a történettel, vagy kitől hallottál erről, és kezdtél el kutatni?
2012-ben sporttörténeti doktori címem megvédése után találkoztam a Budapesti Sporttörténeti Múzeum igazgatójával egy kolozsvári rendezvényen, akit ismertem akkor már jó néhány éve, is dolgoztunk is együtt, és ő hívta fel a figyelmet, hogy immáron illene foglalkoznom olyan témákkal is, amik túlmutatnak Kolozsvár sporttörténetén, és itt van ez a téma, Magyar Olimpiai Téli Síközpont története, a Magyar Garmisch története. Nem olyan messze Kolozsvártól, 150 kilométerre tervezték. Hallottam erről, foglalkoznék egy kicsit a témával. És én akkor meg kellett valljam, hogy nem, annak ellenére, hogy Borsa nincsen messze Kolozsvártól 160 kilométer autóúton, annak ellenére nem találkoztam soha ezzel a történettel. Néhány hét múlva már Budapesten a Sporttörténeti Múzeumnak a könyvtárába voltam, és elkezdtem egy jó 2 éves kutató munkát, aminek a végén összeállt ez a történet.
Mondtad, hogy te sem hallottál erről, de az ottaniak, a helyiek hogy fogadták ezt?
Ez egy nagyon kevés információval rendelkező történet volt 2012-ben. Borsa város részben ennek köszönhetően lett város 1944 után, hiszen ez egy óriási löketet adott neki a fejlődésben. Borsának ez a része, amit ma már csak az üdülőtelepnek hívnak, ezt a magyar időben Borsafürednek keresztelték el. Ez eltér a bánya résztől, amely Borsabánya, tehát ez Borsafüred, ez fent a Priszlophágóhoz vezető út legaljában volt. Ezt a területet ott azonosították be 1941 egy tavaszán. Helyszínen nagyon kevés információ volt, tehát volt ott egy magyar panziós család, a Bak család, akinél voltak fényképek, volt néhány újságkivágás, néhány régi cikk, de gyakorlatilag Borsán információk szempontjából nagyon kevés volt. Úgy élt néhány embernek a történeteiben, hogy valamit hallottak, valamit édesapa, nagytata mesélt, hogy ott lett volna valami, de nagyon kevés volt. Viszont Budapesten a különböző levéltári, illetve könyvtári források azok igen jó rálátást biztosítottak. Az is nem kevésbé igaz, hogy több mint 300-400 forrást néztem át, és nagyon sokszor egy-egy fél mondatnyi utalás volt róla, hogy megjelent egy név, ami összekötötte az információt, és tovább kellett vinni. De szerencsére a magyar rendszerben, ugye ez a mindenkori 1945 előtti magyar rendszer, teljesen mindegy, hogy most az osztrák-magyar monarchiáról beszélünk, vagy éppen 1920 utáni Magyarországról, az évkönyvek és a periódikus kiadványok nagyon részletesek voltak, és közölni kellett valamilyen úton, módon ezeket az elképzeléseket. Tehát a Magyar Síszövetségnek az évkönyveiben részletesen le volt írva ez a Magyar Garmisch-nak, a sívárosnak a projektje. Emellett menedékház építéséről a különböző építkezési lapok számoltak be, mint újítások, amelyeket bevezettek, tehát meg lehetett találni, bár nehéz volt megtalálni egy 1942-es építészeti lapot, vagy éppen 1943-as szélső jobboldali újságot, mert a szélső jobboldalnak akkoriban nagyon nagy anyagi háttere volt, és kiváló sportrovataik voltak. Ez egy érdekessége a kor kutatásának, hogy az első oldalon ott van a gyűlöletkeltő cikk, az egész újság 90%-a gyűlöletkeltés, és ott van az utolsó oldalon a sportrovat, amely kiváló fényképanyaggal rendelkezett, kiváló, ahol nem számított a politikai nézet, ott egyetlen egy dolog volt fontos, az olimpiai eszme, és az, hogy Magyarország hamarosan olimpiát rendezzen. Természetesen ez is hozzájárult a korabeli politikusoknak a retorikájához, hiszen 43-44-ben már felettetni kellett, hogy rosszul áll a szénánk a világháborúban, és a sport az ilyen szempontból egy kiváló eszköz volt, hiszen elmondták, hogy a sí az honvédelem, az 1000 éves határt védjük, és végül is indirekt módon, de a sport és az olimpiai szellem is szolgálta azt, hogy az emberek ne arra gondoljanak, és ne azt olvassák, hogy éppen lassan a világháború és a front az már a keleti Kárpátoknál volt. Érdekes volt az anyag, és meg lehetett találni, ráadásul egy hagyatékban egy doboz fénykép is előkerült, több mint 150 fényképpel is dokumentálni lehetett mindazt, ami akkoriban csak elképzelés volt, és amely a kutatásom első részében gyakorlatilag egy történetre, illetve néhány korabeli sportfotóra, labból kifényképezett fotóra alapozódott. Ehhez hozzákerült ez a fényképanyag, és ez viszont már egy igen szép képet adott arról, hogy annak ellenére, hogy második világháború, itt komoly befektetések és komoly munkák zajlottak.
Igen, ez az, ami furcsa kicsit, és nehéz elképzelni mai szemmel is, hogy zajlik a második világháború, és Magyarország közben meg olimpiáról álmodozik, illetve komoly síközpontot épít. Mert itt ugye épültek konkrét épületek, meg sísánc megvalósult, meg lesiklópálya, tehát hogy tényleg létrehoztak egy komoly központot. Nem hiába említetted már a magyar Garmisch kifejezést, mert ugye 36-ban, 1936-ban ott volt a téli olimpia, tehát hogy annak lett volna úgymond a következő lépcsőfok a borsai olimpia. Hogy lehetett ezt elképzelni abban az időben, hogy egy háború kellős közepén valaki ilyet tervezzen?
Ez egy rettenetesen összetett kérdés, mert nagyon sok rétegű. Elsődlegesen, ami fontos, hogy ugye 1894-től ott vagyunk az olimpiai mozgalomba. Sőt, 1896-ban felmerül egy adott pillanatban Budapestnek a neve is, a milleniumi játékokra készülő megemlékezésekre és a nagy sportversenyekre készülő város megrendezhetné. Ez inkább egy kis ilyen füsthisztéria keltés volt Kuberten részéről, amivel a görögöket zsarolta. De hogy ott vagyunk a nemzetközi olimpiai mozgalomban. És az 1908-tól gyakorlatilag minden egyes nemzetközi olimpiai bizottság gyűlésen hangoztatjuk, hogy olimpiát akarunk rendezni, és igényt tartunk az olimpia rendezésére. Aztán lemondunk 16-os kandidáció kapcsán, lemondunk Németország javára 1914-ben egy előszavazáson, amit azóta se ismert el a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, bár ő rendezte meg, és belga és holland nyomásra bocsájtott a szavazat, Budapest megkapja az olimpia rendezési jogát, de hát jön a világháború, törlik rendezési jogunkat, Antwerpen kapja meg, meg se hívnak minket. És akkor az 1920-as trianoni döntéstől gyakorlatilag a sport egy alappillére lesz a Klebersberg-Kuno-féle oktatási reformba, hiszen meg van határozva, hogy mekkora a hadserege Magyarországnak, hány katona lehet, és a sport egy kiváló lehetőség, hogy megerősíteni az ifjúságot abban a pillanatban, amikor hadkötelesek lesznek, akkor megkapjanak már iskolai sportéleten keresztül bizonyos képzéseket, emellett pedig az olimpiai mozgalomban jobbnál jobb eredményeink vannak, ugye 1936 Berlin az egy kiváló pillanat, amikor a nemzetek versenyébe harmadik helyen végzünk. Tehát megvan ez a hagyományunk, és megvan ez az elvárásunk, hogy az hét alapító nemzet közül csak mi nem rendeztünk egyedül olimpiát. Na most azt is ki kell emelni, hogy az olimpiai álom az elsődlegesen Budapestet érintette. Tehát Budapest volt az, amelyik nagyon erősen harcolt azért, hogy megrendezhesse az olimpiát, Budapest volt a cél, de mivel a nyári olimpia rendezéséhez a kandidációnál meg kellett jelölni azt is, hogy az illető ország elsődlegesen joga van a téli olimpiát is megrendezni, ezért végig szem előtt tartották 1938-tól, tehát az első bécsi döntéstől, hogy lehetőség lehet immáron felvidéki, magas hegyeken megtalálni ezt a helyet, a második bécsi döntést követően pedig Erdély szerte is meglettek azok a hegyek, ahol meglehettek azok a körülmények, amelyeket akkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kért. Gyakorlatilag 800 méteres szintkülönbség, és volt néhány, de sokkal egyszerűbb lebonyolítása volt, tehát ha valaki elolvassa például az 1936-os Garmisch-Partenkirchen Maarten Kirchennek a hivatalos kiadványát, megnézi, hány sportoló vett részt. Nyilvánvalóan ez egy kisebb horderejű rendezvény volt, aminek az építkezési költségei, illetve a maga azok az épületek, minden, amit létre kellett hozni, az jóval kisebb volt, töredéke annak, amit ma szükséges egy téli olimpia rendezéséhez. Itt 11 néhány, talán 12 vagy 13 olimpiai próbáról beszélünk, többek között az alpesi sí is csak 1936-tól lett olimpiai próba. Tehát megvan egyik felől ez a hagyományunk, ami viszi előre az ügyet, és vele párhuzamosan természetesen a budapesti tervezések és építkezések. Csak hogy következik Borsa, 1941-ben megtalálják, és hát nyilvánvalóan sokkal könnyebben lehet ott dolgozni, kicsit védve is volt a világháborúnak az akkori viszontagságaitól, és a sportért felelős első számú ember, úgy hívták, hogy Ihnetov, az ifjúsági honvédelmi nevelés legfelsőbb vezetője, ez igen német mintára, tehát a führeri elképzelésben létezett ez, hogy a sportért felelős az nem miniszter volt, hanem direkt a Führernek számolt be az aktivitásáról. Ezt egy hasonló elképzelésben hozzák létre Magyarországon, és amikor ezt 1940-ben elkezdi gyakorlatilag a munkáját Béldi Alajos, ő akkor már a magyar hadseregnek az egyik legbefolyásosabb leszerelt vezetőjeként. Nagyon nagy összeköttetése van a kormány különböző tagjaival, és természetesen ezen a vonalon, hogy a sport elválaszthatatlantól a testneveléstől, a testnevelés pedig honvédelem, a sí ennek a legjobb megoldása, nyilvánvalóan végig tudta vinni, hogy megszerezze azokat a támogatásokat, amelyek szükségesek. Ismert az akkori kormány megbeszéléseknek a jegyzőkönyvei, és ott van benne, hogy a honvédelmi miniszter mindig elmondja, hogy ne felejtsük el, uraim, hogy háborúba vagyunk, de végül is Béldi mindig képes volt megszerezni azokat a finanszírozásokat, amelyek szükségesek voltak első körben ahhoz, hogy az alapinfrastruktúra elkészüljön.
Mi az, ami elkészült ez a néhány év alatt, amíg ugye Erdélyt visszacsapolták Magyarországhoz?
Terv az nagyon sokrétű volt. Elsődlegesen az infrastruktúrát kellett, az alapinfrastruktúrát kellett biztosítani. Mert az alapinfrastruktúra adta azokat a rendezvényeket, amelyeket a legkönnyebben le lehetett bonyolítani, illetve ez vonzotta volna oda a magántőkét is, hogy Borsa-Füred kiépüljön sívárosként. Amit a legelőször és legkönnyebben fel lehetett építeni, az meg el lehetett készíteni, az nyilvánvalóan az alpesi sí számára pálya volt, amelyet különböző verziókba lehetett kitűzni, de az, ami mai napig létezik Borsafüreden, az 1941-ben már használták, sőt el is keresztelték olimpia névre, tehát egyértelművé téve, hogy mi a cél. Emellett elkezdődtek a kisebb kabannák felépítése vagy felújítása, meglévő épületek átalakítása, mellette pedig elkezdődtek az építkezések is, tehát elkészült 1944-re az egyik a hat nagy szálló közül, sí szálló közül, amely már az a hat kapacitás szempontjából már biztosíthatta volna a sportolók, vezetők, bírók számára az olimpia rendezését. Emellett pedig 1942-ben 1600 méter magasan elkészült az Anikó menedékház is, amely magántőke, tehát a budapesti középosztály, gazdag középosztály befektetése volt, az első közép-kelet-európai magashegyi menedékház, ahol állandó hideg-melegvizes fürdő volt. Tehát ezek olyan luxusok voltak abban az időszakban, amelyek szinte elképzelhetetlenek voltak. Elő volt készítve a drótkötélpályának a szölöpei, már csak a drótkötélt kellett volna feltenni. Ez mai napig egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért nem készült az el, miért húzták, halasztották. Erre több megoldás van. Ugye az egyik az volt, hogy egyetlen egy lesikálás az egy nap volt. Tehát ameddig a sportolók gyalog a siléccel a hátukon felmentek 800 méterről kb. 1650-re, az egy kiváló erőnléti edzés volt, és utána egyszer lecsúsztak. Na most ez az akkori sportirodalomban 8 nap alatt 7 ilyen lesiklás, 7 ilyen mászás, ez akkoriban megfelelt az elvárásoknak, tehát Ausztriában sem csinálták másképp, két kiváló osztrák sízőt hoztak el szövetségi kapitányként abba az időbe Borsára, tehát nem volt ez ez egy eltérő szokás. Egyszerűen az eltérő szokás az lett volna, hogy felvonó, és akkor le lehet 10-12-szer csúszni. De hogy van-e értelme, vagy nincs értelme. Most a másik kérdés, ami felvetődött, az valószínű, hogy a felszerelés, megfelelő felszerelésnek is a hiánya, tehát minden, ami szükséges volt egy drótkötél pályához, az ugyanolyan szükséges volt a hadipar számára is. Tehát könnyen meglehetett, hogy ez egy stratégiai döntés volt, amivel késleltették, ráért volna odébb is. Amellett a vasútnak, a nyomvonalának az előkészítése, hiszen meg kellett adni a lehetőséget, hogy a vonat egészen a síváros kellős közepébe szívéig érkezzen, csak leszállnak, és a csomagokkal, a siléccel a háton elmennek a menedékházig, elkészült a három menedékház, egyik a hat nagy síhotel közül, elkészült a síugrósánc, amely akkor Európa legnagyobbja volt, és a világ negyedik legnagyobbja. Elkészültek különböző kisebb infrastruktúrális befektetések, hogy hogyan lehet a patakot rendezni, hogy esésben áramot generáljon, tehát ez azért 1940-es években egy óriási újítás volt, és meg volt tervezve azok a részek, ahol a magántőke kellett volna befektessen, akkor jelennek meg először ezek az úgynevezett örök szobák, hogy befektetsz egy szobába, az építkezésnek egy részét, költségnek egy részét vállalod, és akkor meg van határozva, hogy mennyit használhatod azt a szobát egy évben, de közben mindenki másnak is rendelkezésére van bocsájtva, tehát minél szélesebb körben lehessen befektetni, történjenek meg ezek a befektetések, és természetesen a korabeli nem csak magyar arisztokrácia, de középosztály is elkezdett telket vásárolni annak érdekében, hogy épületek is meglegyenek, meg volt a korzó, hova készült volna, meg voltak azok a részek kijelölve, ahol magánvillákat lehetett építeni, tehát adva volt szinte minden annak érdekében, hogy ez ha lejár a világháború, akkor robbanásszerűen gyorsan épülhet, és nem kérdés, hogy megnyerjük a németekkel a világháborút, és Németországnak természetesen előjoga van olimpiát rendezni, utána pedig mi következünk.
Kicsit ilyen különleges történet, hiszen mondhatnánk azt is, hogy a magyar állam megálmodta ezt, fel is építették, mondhatni, ugye német mintára, ahogy te is említetted, és egy román lakta vidéke. Mert legyünk őszinték, Borsa bányán és Borsa füreden sem éltek olyan sokan magyarok abban az időben sem. Helyi közösség, az ottaniak, azok hogy fogadták, és mit tapasztaltál te most a kutatásaid során is, ami alatt megírtad a könyvet, hogy mi maradt meg az embereknek, vagy maradt-e meg valami ebből az egészből?
Hát nyilvánvaló, hogy 1940-ben Máramaros ismét különböző ország részeiként egy rettenetesen szegény román közösségű vidék volt. És Borsa egy falucska volt a maga szétszórtságával a Radnai és a Máramaros havasok között, tehát a helyi közösséget végül is meg lehetett értetni, hogy miért fontos az, hogy itt befektetés történik. Az egyedüli magyar vármegye, ahol megőrzik a román prefektust, volt prefektust, tehát ő lesz a megye, megmaradok, mint vármegyének a főispánja. Román anyanyelvű prefektus, egy Zsurk nevezett úriember, ő többször lép annak érdekébe, hogy a helyi közösség megértse ennek a befektetésnek a fontosságát. Hiszen ezek az építkezések és minden, ami vele jár, ez a fejlődés, ez nyilvánvalóan a helyi közösséget is ugyanúgy érintette, tehát nem volt egy rettenetesen nagy ellenállás, sőt a helyi román közösség igenis ajánlott területeket fel annak érdekében, hogy ez a befektetés minél könnyebben menjen. Annak ellenére maga a kisajátítások, tulajdonosoknak a kifizetése egy aránylag nehezebb menedzselhető folyamat volt abban az időszakban, 40-44 között. Ennek ellenére a közösség támogatása létezett. Na most 1945 után egyszerűen nem is történt semmiféle befektetés. Tehát ami történt, az egy kaotikus építkezés volt regionális versenyek számára. Nem volt különösen nagy óhaj arra egészen a 80-as évekig, hogy 70-es évek végéig, hogy ez robbanásszerűen növekedjen. Holott még a 70-es évek években még feltevődik egyszer a kérdés, hogy Kelet-Európa pályázhat a 84-es olimpia, téli olimpia rendezésére. Próbálják Ceausescu-t meggyőzni, hogy jó lenne egy valószínű Prahova völgyének valamelyik települése, vagy Brasov olyan a pályázon, és akkor ismét felmerül Borsa neve, mert Borsát keleti blokkban egyből Lengyelország is és Magyarország is támogatta volna, de hát az alapvető kérdés annyi volt, hogy hány aranyérmet fognak nyerni a Romániát képviselő sportolók, és amikor erre senki se adta a fejét, hogy itt lesz aranyérem, akkor többet fel se tevődött a kérdés, hogy kell rendezni, vagy nem. Végül Szarajevo rendezett, és hát látszik, hogy ott se kezdtek semmit azokkal az épületekkel, azzal az építkezéssel. Na most a 80-as évektől megindulnak a különböző projektek, van elképzelés, egy másik sípája elkészül, oda helyezik el a székes felvonó rendszert. A 90-es években több terv is készül, ez elsődlegesen azért finanszírozták, mert Borsa bányát, mint bányaközpontot bezárják, és akkor alternatív finanszírozásokat biztosítottak különböző román kormányok annak érdekében, hogy a város ne hajjon éhen, és ne a szegénységnek a mintaképe legyen, hanem lehetősége legyen befektetni olyan irányba, amely alternatív forrásokat, anyagi megélhetést biztosított. De hát azok, akik ezeket akkor a várost vezették, azok nem értették, nem szerették a sízést, nem is érdekelte különösen őket. Ezek a projektek többek között az Udria féle elég nagyszabású befektetés is valahol megfeneklettek, és szükség volt 2014-ben egy polgármester váltás, gyakorlatilag 2012-ben már megtörténik a polgármesteri váltás, 2014-től pedig végleg választáson is megnyeri Szorin Jantin is a polgármesteri széket. Ő ott nőtt fel azokon a dombokon, ott tanult meg sízni, most is kiválóan sízik, imádta a sít, és akkor felmérik azt, hogy rendben az emberek hol látják, milyen úton, módon látják a jövőképet, mi az, amire érdemes befektetni annak érdekében, hogy megállítsanak egy óriási elvándorlási folyamatot, ugye 29 ezer lakosból 15 ezer él Olaszországba, tehát ez egy komoly probléma, demográfiai probléma is előbb-utóbb Borsa számára, és megteremteni azt az aránylag jólétet, ami esetleg szükséges ahhoz, hogy ez a folyamat megálljon. És akkor újraindítja ezt a projektet, azt mondja, hogy ha ezt ezelőtt 80 évvel, 75 évvel, egészen más technológiával, nagyon nehezen nekifogott a magyar állam, és ezt egy bizonyos fokig kivitelezte, akkor itt a lehetőség, megpályázzák szinte 22 millió euró értékű projektet, és abban a pillanatban, amikor ezt megnyerik, akkor ezt 3 év alatt kivitelezik, és most már adva van ugyanazon a helyen, ahol az eredeti volt, ugyanolyan formában, amilyen az eredeti, tehát nagyon-nagyon közel mindahhoz, amit az eredeti projekt jelentett, sőt, még a nevét is megőrizték, ez az olimpiai pálya, tehát megteszik azokat a lépéseket, és természetesen tovább is terveznek. Na most szerintem ott is ugyanaz a legnagyobb gond, ami 1944-ben is gondot jelentett, hogy a magántőke befektetései. Mert a polgármesteri hivatal megtette a magáét, lehetővé tette az infrastruktúra bővítést áramellátástól kezdve. Persze rengeteg mindent meg kell még tenni, de hogy egy beleütközik a helyieknek az ellenállásába, tehát egyik felől a magántőke, a visszaáramló magántőke még mindig nem akar, nem hiszi el, és nem akar befektetni, hogy ez sípályák kapacitásához mérten lehessen. Ágyak száma is a szerint növekedjen, tehát hogyha 10 000 ember tudna sízni, akkor 10 000 férőhelyes kéne legyen maga a város és környéke. Na most ez a legnagyobb gond, hogy ez elmarad, emiatt a további befektetések is egyelőre megálltak, mert van még 45 kilométeresre szeretné 10 év alatt fejleszteni a sípályáknak az összhosszát, összekapcsolva tényleg osztrák modell alapján Doppelmayertől vásárolt felvonókkal összekapcsolva ezeket, hogyha valaki megunja az olimpiai pályát, akkor átmegy a másik oldalra, vagy éppen a Prislop-hágóba ereszkedik le, visszatér, átmegy másik pályát, teljesen új részt is szeretnének építeni 1600 méteren, mert egyre nagyobb gond a hónak a kérdése, hiába a különböző tavak, amiből a hóágyukat ellátják, hogyha plusz 8 fok van, akkor nem lehet téli versenyeket rendezni. És ezzel párhuzamosan pedig nagyon merész ambíciójuk van. Ugye tavaly már megkapták véglegesen a Románia nemzetközi versenyét és az országos bajnokságot Borsán rendezik, meg is rendezték ezt a nemzetközi versenyt, ahol a Nemzetközi Síszövetség által biztosított pontok is kiosztásra kerültek, és hát nagyon reménykednek, hogy 2028-ra a Balkán bajnokság fordulóját is tudnak rendezni. Úgyhogy az ambíciók nagyok, viszont a magántőke és a befektetések azok, amik elsődlegesen meggátolják ezt. Nyilvánvalóan a projekt itt most már teljesen más horderejű, mint 1940-44-ben volt, tehát ez nem lesz Borsa a következő olimpiai kandidátus, viszont nagyon sok mindenre lehetőség van annak érdekében, hogy olyan központ legyen, ahova el lehet menni úgy a profi sízők számára, mint például amatőrök számára, akiknek csak csúszkálni van lehetőségük. És természetesen ehhez még két pályát kell aránylag hamar kialakítani, hogy a versenyzés, az edzés és a szórakozás is biztosítva legyen. Szép a projekt, reménykedünk benne.
Igazából itt arra térnék vissza egy picit, hogy ugye olimpiai álomról szól a te könyved is, hogy mi az, ami megmaradt ebből az egész építkezésből, tehát hogy mai nap mit látunk ott Borsán, mert említettette, hogy a pályára ugye befektettek most a megyei tanács részéről, de hogy konkrétan a régi épületekből mi maradt még meg?
Megmaradt a siugrósánc. Igaz, hogy valamikor egy kicsit módosítottak rajta, de minimális módosítás történt, tehát az még most is szerintem egy egyedi érték, azt mondanám, hogy egy műemlék érték, hiszen amikor azt 1942-ben megtervezik, akkor teljesen ráfektetik a Radnai oldalára úgy, hogy betont nem kellett önteni egy csöppet sem. Robbantással oldották meg, és a kövek elmozdításával, és az akkoriban egy olyan horderejű és olyan komoly munka volt, amely az ott 1944-ben első és második helyen végzett két német sportolót is annyira megihlette, hogy egyikük építész révén visszament Németországba, és amikor kiderült, hogy nem indulhatnak a 48-as olimpián, mint vesztes ország, akkor Oberstdorfba egy olyan jellegű első siugrósáncot tervezett, ami rettenetesen hasonlított a borsaihoz. Tehát ez akkor is, ha benőtte a növényzet, ki kéne takarítani, de ez mindenképpen megvan. Az iskola, ahol most iskola működik, az azelőtt is iskola volt, az volt a borsvezérszálló, az első menedékház, amelyet kialakítottak. Az is módosult, emeletet húztak, egy másik szárnyat is hozzáépítettek, de aránylag formában őrzi az 1941-es, 42-es állapotát, tehát mindenképpen adva van egy olyan hangulat, hogy milyen is lehetett akkoriban egy olyan szálló, ahol akár 35 vendéget is el tudtak szállásolni. Sajnos az akkori síszállót, a Hóvirág síszállót, amely kimondottan a hat nagy befektetése lett volna a magyar államnak, és az egyedüli, amely elkészült, azt átépítették, annak az emeleti alsó rész, a földszint és a konyha rész teljesen kőből volt, a felső rész fa szerkezetű volt, azt a 80-as években el akarták bontani, de végül meg lehetett győzni a pártvezetést, hogy csak a fa részt kell újraépíteni, az részben őrzi a korabeli hangulatát annak, hogy milyen is lehetett ott magyar arisztokrátának lenni 1944-ben, és ott megszállni, onnan menni sízni. Az Anikó menedékháza sajnos 44-ben leégett, tehát amikor a front eléri, akkor felgyújtották a menedékházat. Ott is lehetőség nyílna arra, hogy az eredeti helyén újraépüljön eredeti tervek szerint az Anikó menedékház. Meg kell várni, hogy ki az, aki egy ilyen horderejű projektet felvállal, mert ez a rezervátum területén található, tehát nem helyi politikai döntés, hogy ezt megtámogatni, sőt Magyarországról finanszírozás is lenne a leszármazottak, akik most az egyik kiváló magyar sízőnek a menedzsment csapatában dolgoznak, ők felajánlották, hogy hajlandók finanszírozni ennek az eredeti tervek alapján történő felépítését, de hát egy elég hosszadalmas projekt, amit végül is nem Borsán a polgármesteri hivatalnak a képviselőivel kell végigvinni, hanem ezt az országos szinten kellene lehetne kiharcolni. És ugye itt mindig feltevődik a kérdés, hogy hogyan fenntartható hosszú távon. Én úgy gondolom, hogy azáltal, hogy a csipája működik és profitot generál a városnak, ez egy nagyon nagy lépés, mert innen tovább be lehet fektetni olyan rendbehozási munkálatokba, amelyek egy kicsit ennek a kornak a hangulatát adják vissza, mert ilyen jellegű építkezések, amelyek akkor igen egyediek voltak 1944-ben, hát Európa szinte nagyon kevés helyen maradtak meg. És lehetne kapni olyan megoldásokat, amelyel valamilyen megfelelő szolgáltatást adnak ezeknek az épületeknek, annak ellenére megőrizve a történelmi jellegét is, hogy aki oda ellátogat, az meg tudja nézni mindenhol egy kis sarok, egy kis, hát mondjuk úgy, hogy múzeumféle, de kiállító tér, amely elmagyarázza, hogy az épület hol volt, mi volt, fényképekkel mutatja, milyen volt 80 évvel ezelőtt. Hát én remélem, hogy hamarosan ilyen jellegű befektetések is megtörténhetnek.
Gyakorlatilag a te könyved alapján készült egy dokumentumfilm. Először is láttad-e a film?
Úgy kezdődött a film, hogy szakértője voltam, történeti szakértője, aztán főszereplő is lettem, szerveztem is helyszínen a forgatást, úgyhogy nyakig benne vagyok minden szempontból, le se tagadhatom.
Ugye először megírtad a könyvet, és a könyv után elkészült ez a dokumentumfilm. Időközben gondolom, hogy voltak különböző bemutatók, találkozások, említetted a síversenyt is, ami zajlott Borsafüreden. A kérdés az lenne inkább, hogy az első kutatásaidhoz képest mivel bővült még az úgymond tudományod, vagy az, amit még felfedeztél ezzel az egész történettel kapcsolatban, mert tényleg manapság elképzelhetetlennek tűnik, hogy 40-es években a háború kellős közepén valaki tényleg olimpiát akart rendezni itt Erdélyben.
Elsődlegesen nem is annyira a részletek, mert most azok sokszor apróság, tehát most kiderült, hogy a magyar sífutóknak volt egy Enquist nevezetű svéd csapatkapitánya is, és ők is Borsán edzettek 1944-ben, meg hasonló jellegű egy-egy leírás, hogy hogyan képzelték el, hogy meg akarták változtatni Borsafüred nevét Borsfüredre, hogy magyarabb, és kicsit ugye világháború idején, amikor már lelkesítő jelleget is öltött az egész projekt, akkor egy kicsit ezt a saját nacionalizmusunkat is egy kicsit meglovagoljuk. Ezek úgy gondolom, hogy a könyvhöz képest nem voltak nagy horderejűek. Ami fontos a film szempontjából, az gyakorlatilag két dolog. Az egyik az, hogy vizuálissá tette ezt az egész elképzelést, mert amikor az ember, ahogy mondtad, elmeséli, akkor nehéz elhinni, hogy itt mi is történt, hogyan is folytak, hogyan nézhetett ez ki, amikor ezeket a helyszínen felvettük, illetve különböző megtörtént fényképek, korabeli felvételek segítségével vizuálissá teszi a történetét a film, akkor a néző is egészen másképp látja, egészen másképp képzeli el mindazt, ami 80 évvel ezelőtt ott zajlott. A második, ami nagyon érdekes, ez egy kicsit a könyvhöz is kötődik, hogy a könyvből se lett volna gyakorlatilag csak egy kutatás és néhány fénykép, hogyha nem kerül véletlenszerűen elő ez a kis doboz Tatár István hagyatékában, aki annak idején a Magyar Síszövetségnek alelnöke volt, és a borsai építkezésért felelt. Na most film nyersanyag felvétele után véletlenül került elő Danikó kor leghíresebb magyar sízőnőjének, az unoka öccsének a padlásán egy 3-9 mm-es filmből álló tekercs, amire azt mondja, hát nincsen semmilyen korabeli fényképem, csak három rossz tekercs, de azzal mit lehet csinálni. És ez a három tekercs gyakorlatilag Iglói Pál és felesége elő Danikó 1938 és 48 közötti időszakát tükrözi, versenyek, edzések, kirándulások, csak sízés, és nagy része Borsafüreden volt felvéve, tehát adva van az az anyag is, amely egy az egyben hozza a néző elé, hogyan nézett ki, hogyan síztek annak idején, hogyan készítették elő a pályát, milyen volt az életük, mi zajlott a hegyekben, mennyire teljesen élethűvé teszi azt, hogy hogyan is élte meg az 1940-44 közötti magyar síző számára, hogyan élte meg ezt a hegyi életet, és mit csinált ott.
Te sporttörténészként hogy látod ezt az egész ötletet? Nagyon elvakult volt abban az időben ezt kitalálni, vagy valóban reális volt ez?
Szerintem egyáltalán nem volt az, főleg abból kiindulva, hogy az ötlet maga nagyon sokat jelentett az első és második bécsi döntés, hogy az ötlet tényleg életképes legyen. Tehát valahol a 20 év, ahogy akkoriban írták a korabeli magyar lapok, a 20 év román megszállásának a végével jött egy eufórikus hangulat, amely adta az erdély részi sportbázisok bekapcsolását a magyar sportéletbe. Ez megvolt labdarúgás szinten, ez megtörtént téli sportok szintjét, ezt megtalálhatjuk gyakorlatilag minden egyes akkori sikersportágban, hogy rettenetesen sok befektetés történik, ha nem is nagy befektetések, de megtörténnek annak érdekében, hogy erdélyi sportéletet felhozzák és bekapcsolják az anyaországiba, és fordítva anyaországi sportolókat lehessen idehozni. Gyakorlatilag a radnai havasoknak a vonalától egészen három Székig végig lehet nézni ezeket a befektetéseket. Voltak kisebb horderejűek, voltak nagyobbak, ugye elkészülnek a menedékházak a Hargitán is, Gyergyótól elkezdve Székelyudvarhelyen keresztül Csíkszered a környékéig épülnek, vagy felújulnak különböző sportbázisok, de Kolozsváron befektetések történnek, tehát gyakorlatilag az iskolai sportélettől, egyetemi sportéleten keresztül egészen az élsportig és a tömegsportig óriási befektetések zajlanak akkor, és erre szükség van, mert gyakorlatilag ez egy összmagyar ünnepként számított, és ez az összmagyar ünnep hozta a sportot is, nem csak a hadügyet, nem csak a politikai rendszernek a változását. Tehát mindenképpen adva volt, azon kívül, amint mondottam korábban, az 1936-os Garmisch-Partenkirchen-i rendezés nem volt egy rettenetesen nagy horderejű. Tehát mire volt akkoriban szükség? Szükség volt egy olyan pályára, ahol lesiklást és szlalomot lehetett rendezni 800 méteres szintkülönbséggel. Ahol általában ez megvolt, annak a környékén meg lehetett rendezni a sífutást is, különböző változatait, amit akkor űztek, military, a mai biatlonnak az elődje és egyebek. Tehát oda szükség volt gyakorlatilag egy stadionra. De az a stadion azt nem úgy kell elképzelni, mint egy 60 ezres futballférőhelyes, hanem egyszerűen a sífutásnak az érkezése, körbe lelátó valahol a megnyitó ünnepség, záró ünnepség. Sok esetben egy tó köré épült az egész pont azért, hogy itt le lehetett vezetni a korcsolya versenyeket, a hoki versenyeket, és ezen kívül gyakorlatilag a bobpálya volt az egyedüli, tehát a szánkó és bobpálya volt az egyedüli, ahol nem történt különösen nagy befektetés. Akkoriban még a curlinget gyors korcsolya pályán űzték, tehát nem kellett semmilyen különleges, nagy része kint volt, szabadtéri rendezvény volt, még a korcsolya versenyeket is a 40-es évek elején szabadtéren rendezték, tehát gyakorlatilag a két pataknak a rendezésével, pár gáttal és az adott téli lehetőséggel nagyon sok minden. Ami tényleg nehéz horderei volt, az az infrastruktúra, a siugrósánc és az építkezések, mert szükség volt. Tehát akkor úgy gondolta a magyar sportvezetés, hogy három óriási szálló, három kisebb sízállóval szükséges ahhoz, hogy mellette levő kisebb menedékházakkal meg lehessen valósítani ezt. Tehát én szerintem nem volt elrugaszkodott, és nagyon jól haladtak. Ha egy ilyen átszámítást veszünk, egy gyakorlatilag egy mai modern stadion, másfél stadion költségét fektette be a magyar állam különböző magán kezdeményezésekkel ez alatt a 3 év alatt, hogy eljusson egy olyan állapotba, amit én azt mondanék, hogy körülbelül olyan 50%-on volt, annak ellenére, hogy a másik 50% nem lett volna ilyen könnyű, mert azért ott építeni kellett volna párhuzamosan, mert akkoriban is nyilvánvalóan szükség volt mindazokra, amire ma is szükség van. Edzőfelkészülésre, edzőterekre, éttermekre, ellátás, ételellátás, minden más, tehát biztosítani kellett volna azért sok mindent, de az, ami fontos volt, abban az első fázisban nagyon jól haladt. Tehát itt nem érzem egyáltalán elrugaszkodottnak. Itt persze természetesen el lehet gondolkozni azon, hogy mint meg annyi téli és nyári olimpia után ott maradtak volna azok a sípályák, ott maradtak volna azok az építkezések, mi lett volna. Ilyen szempontból a magyar sportvezetés ezt nagyon jól gondolta el, hogy nem olimpiai pályákban gondolkozott, hanem sívárosban gondolkozott, élő sívárosban, ahol ott lettek volna a lakók, ott lettek volna a lakóházak is ugyanúgy, ott lettek volna a különböző idézőjelbe palóták, tehát mindenki maga társadalmi berendezkedése szerint megtalálta volna azt a helyét, kaszinó, uszoda, minden, ami akkor szükség volt. Amúgy a három nagy sportszállóhoz uszodát is terveztek, tehát nem kis befektetés előtt álltak. Az lett volna a lényeg, hogy különböző más entitások is, mint a Magyar Sízszövetség vállalják a maguk részét ezekbe a befektetésekbe. És ez egy igen szép projekt volt abban az időszakban. Ez azt is mutatja, hogy 1944-ben, amikor elkészül a síugrósánc, mint Európa legnagyobbja, akkor az avató ünnepség az egy háromnapos magyar síbajnokság keretében történik. És a háromnapos bajnokságnak a harmadik napja a legfontosabb, 1944. február 20-a, mert meghívják a német, illetve norvég sportolókat is, ott van a magyar síugró válogatottnak a lengyel szövetségi kapitány, aki álnéven bujkálott, mert elítélt Lengyelországba, és Budapesten megmentik, észreveszik, felismerik a menetbe, elhelyezik Borsán, és ott tevékenykedik síugróedzőként, illetve mint építész, ő is hozzájárul a maga tanácsaival Benedek Frigyes terveihez, hogy hogyan is készítse el a síugrósáncot, hogyan készítse el a nagyszállót, olimpiai nagyszállót, illetve ott van a svéd Enquist nevű kapitánya a sífutóknak. Tehát ez egy nagyon színes verseny, ami olyan szempontból is fontos, hogy egy a második világháborúnak a legnehezebb időszakában, amikor már szinte nagyon hamar eléri a front a keleti Kárpátok vonalát, ott még megrendezik nemzetközi szinten is, és mutatja másodszorban Magyarország elkötelezettségét az olimpia és a nemzetközi sport iránt. Na most, hogy éppen németek és norvégok jönnek el, a norvégok valahol elveszlődnek útközben, egyes legendák szerint elveszítik a vonatot, mert kicsit többet szórakoztak, mint kellett, de végül is akkor, aki tengelyhatalmak, nevezzük tengelyhatalmak vonalán elérhető volt, ugye már Olaszországban azért már nem volt lehetőség sportolót küldeni, azok mind ott vannak 1944-ben, magyar elkötelezettség pedig a nemzetközi sportversenyek lebonyolítása érdekében pedig egyértelmű volt. Az akkori körülmények között, mert ne felejtsük el, világháború dúlt, nem kicsi, és már a szomszédságunkba.
Sajnos az időnk véges, viszont szeretném, hogyha arról mesélnél egy kicsit, hogy számodra mit jelentett ez az egész történet, ez az olimpiai álom a radnai havasokban, mit nyújtott neked?
Én egy kicsit másképp ismertem meg Borsát, én mai napig nem tudok sízni. Nagyon keveset próbálkoztam azzal, hogy jóval 40 fölött elkezdjem ezt a sportágat űzni, de viszont család szempontjából is beleszerettünk Borsába, és főleg a vírus helyzeti adta nehézségek idején nagyon sok időt töltöttünk ott kint. Sokszor minden második héten a család kint volt, gyermekek síztek, ott töltöttük el a napjainkat. De ami számomra tényleg nagyon fontos az, hogy egy kicsit eltérő mód a történész szemszögéből ismertem meg. Tehát megéltem azt, hogy olvasva az akkori visszaemlékezéseket, készítve ezt a munkát, megéltem azt, hogy mibe is szerethettek akkor bele a magyar sísport vezetői és kiváló sportolói, hogy mit láttak Borsán, mitől volt az olyan csodálatos, mit jelenthetett télen 1650 méterre felmenni siléccel a hátadon, és ott aludni az Anikó menedékházba, kiülni egy pohár konyakra, és nézni a Gargallót, vagy éppen felmenni nyáron a Gargallóra, és lenézni, és látni az egész völgyet, a várost, Borsafüredet, átélni azokat, elolvasva azokat a történeteket, amelyek leírják, hogy 1944-ben a salgotarjáni fiatalok hogy halnak meg a radnai havasokban, amikor mennek fel hogy elhelyezzék Horthy arcképét a Horthy csúcsra, a Nagy Pietroszra, amely 40-44 között Horthy Miklósnak a nevét viselte, és akkor valakinek megpattant a fejébe, hogy nem baj, azzal leszünk mi híresek, ha már nem mehetünk a frontra, hogy majd felvisszük a Salgótarjáni öntödében elkészült nagy Horthy plakettet, és elhelyezzük ott, és biza a 15-ből 14-en ott maradnak, egyetlen egy ember szabadul ki a hó alól a fényképezőgépében, pont az ötletgazda milyen érdekes, illetve egy valaki, aki lesérül, és meg kell várja a házban őket, ők ketten élik gyakorlatilag túl, nagy részük 16 éves gyerek, aki ott hal meg, és hetekkel később találják meg az összes holttestet, három részben temettek Salgótarjánba 1944 februárjában, még beszélni se nagyon lehetett erről, csak annyit mondtak el, hogy ez jól meg volt szervezve, és egy Isten csapása volt, valamire a jó Isten ezt így gondolta el. Tehát rengeteg ilyen történet van, szerelmek, amelyek ott fűzöttek, Szent Györgyi Albert, mint a Magyar Síszövetségnek az akkori elnöke, illetve tiszteletbeli elnöke, fent tanú.
Ez a Nobel-díjas Szent
Így
Györgyi
van,
Albert?
így van. A nagy, a sportnak az óriási rajongója volt, és amíg emigrálni kényszerült, addig ő a Magyar Síszövetségnek magasrangú vezetője volt. Ő is, és Bai Zoltán is, aki kiváló fizikus volt, és utána Amerikában szintén nagyon magas karriert fut be, ők ketten nagyon híres szakemberként rendszeresen kim voltak Borsán, és részt vettek ennek az egész projektnek a maguk részével, az elképzelésében, és hogy megszerezni a társadalmi támogatást, illetve a magas szintű támogatást. Tehát rengeteg ilyen visszaemlékezés, amelyek kicsit visszahozzák bennem a kornak a hangulatát. És ami számomra fontos, hogy személyesen nekem óriási élmény volt, hogy a könyv 2015-ben Ezüstgerely pályázat keretében sport a kortárs művészetekben megnyerte az irodalom kategória nagy díját, és hát a film is ugyanígy a szívemhez nőtt, amelyet tavaly decemberben mutathattunk be az Uránia moziban, az pedig az idei Magyar Filmgálán, Veszprémben a legjobb 6 rövid dokumentumfilm közé került, tehát minden szempontból számomra lelki táplálékot is adott, és mai napig ugye, barátság a helyiekkel, barátság a polgármester úrral. Elmondhatom azt, hogy nem csak a polgármester úr, de az egész csapata és azok, akikkel kapcsolatban álltam, nagyon hálásak, és sokszor sokkal szebben olyan könyvbemutatót rendeztek 2015-ben, amilyen nekem soha nem volt sehol. Egy igazi népünnepély volt karácsony előtt, magyarországi meghívottakkal. Tényleg vajba füröztöttek, minden adva volt. A filmbemutató egy óriási rendezvény volt Borsán, ahol van egy 3D-s mozi is, tehát a moziban. Ilyen szempontból én számomra Bors a szívemnek a csücske.
Kényi András Péter, köszönöm szépen, és azt azért hozzáteszem, hogy nekem románul van meg a könyv, úgyhogy ezt kihagytad, hogy román nyelven is megjelent a könyv, ugyanis a magyar nyelvűt nem találtam meg, eladtak mindent.
Megjelent román nyelven először, és utána fordításba angolul, németül, olaszul, franciául és lengyelül. Most a spanyolt kéne elkészíteni, az is le van fordítva, csak kivitelezni kellene. Tehát ez a polgármester úrnak az elképzelése volt, hogy ő ezt szeretné, hogy ez meglegyen, ez nem került forgalomba, de azt legközelebb ezt a mulasztást majd rendezzük, hogy a magyar nyelvűt is megkapott tőlem.
Köszönöm szépen még egyszer.
Én is nagyon szépen köszönöm.